Hálát adunk, mennyei atyánk, ezért az ünnepért neked, és köszönjük, hogy a figyelmünket most még inkább feléd fordíthatjuk, és arcunkat te rád emelhetjük. Arra kérünk, áldj meg bennünket az ige tanulmányozása, hallgatása közben, és kérünk, hogy legyen hozzánk szavad, munkálkodjék rajtunk, és bennünk a te szent lelked az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a 15. Zsoltárt olvasom, és annak szeretnék majd kiemelni néhány versét, mozzanatát az ige hirdetésben. 15. Zsoltár így szól. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, s nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik félik az Urat. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, s nem hagyja magát megtéveszteni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. És kiemelném az ige hirdetés alapjaként az első, a 4. és 5. versekből a következőket. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Nos, régen elég volt egy készfogás arra, hogy egy üzletet megerősítsenek, és elkötelezzék magukat az emberek emellett. Ma már papírokra van szükség, szerződésekre, közjegyzőhöz kell menni, ügyvédet kell fogadni, és mindent le kell papírozni. Mindenféle hitelesítő, megerősítő dologgal. Valahol, valahogyan az adott szó értéke elveszett. És talán sokan teszik azt, hogy megpróbálják átvészelni a pillanatot, hogyha olyan helyzetekbe kerülnek, megígérnek mindent, de aztán elfelejtik. És valahogy így állnak hozzá a szavaikhoz az emberek, hogy semmire nem kötelez, hiszen ezt csak mondtam. Olyan nincs leírva, nem készül róla felvétel, ugyan kiveszi azt komolyan. És ma, amikor itt vagyunk együtt ünnepelni, egy közös pont valószínűleg a legtöbbek között van, és ez talán maga a konfirmáció. Nagyon sokan vannak ma itt, akik konfirmáltak, akik fogadalmat tettek, akik bizonyságot tettek, vagy talán akik már kereszteltettünk gyermekeket, és vagy voltunk keresztszülők, és ott tettünk fogadalmat. Esetleg a házasságkötés során esküvel is elköteleztük magunkat egymás ellen. És ez a kérdés jön ma elénk, hogy vajon emlékszünk-e még erre? Vajon emlékszünk-e még arra, amikor mi mondtunk ki dolgokat? És ha emlékszünk is, egyáltalán tartjuk-e még azt? Tartjuk-e magunkat ahhoz, amit itt konfirmációkor, kereszteléskor, vagy házasságkötéskor kimondtunk? Egy olyan világban élünk, és egy olyan világban, ahol a szavak szinte jelentéktelenek már, ritka kincs egy olyan ember, aki ma még megtartja a szavát. És minél kevesebb van tárgyakat illetően bizonyos dologból, annál értékesebb. Ugye ezért tartják a gyémántot és az aranyat is olyan értékes dolgoknak. De ez azt gondolom, hogy igaz az emberekre is. Minél kevesebb van egy bizonyos fajta emberből, az annál értékesebb. És hogyha benned, aki ma itt ülsz, van bármilyen vágy is arra nézve, hogy ne egy tucat ember legyél, hogy lehess egy kicsit valamiben különleges, hogy stabil lehess, hogy igazán értékes ember lehess, akkor én azt gondolom, hogy ez a 15. Zsoltár egy jó kiinduló pont a számodra is. És ennek a mai igehirdetésnek a fő gondolatát így fogalmaztam meg, hogy a fedhetetlen vagyis a hiteles és következetes ember különösen is értékes a mai világban, és soha nem tántorodik meg. Először arról szeretnék szólni ennek kapcsán, testvérek, hogy a fedhetetlenség az nem a vallásos cselekedetekből, hanem a jellemünkből fakad. Zsoltáros azt kérdezi, hogy ki lehet a te sátradnak vendége, ki lakozhat a te sátorodban. És a konfirmáció valamilyen szempontból ezzel a kérdéssel foglalkozik, és egy belépés az Istennek a sátrába, a közösségbe, a jelenlétébe. Úgyhogy azt gondolom itt, és most nagyon is aktuális ez a kérdés. De azt is el tudom képzelni, hogy ül itt valaki a padok között, és, vagy a padokban, és azt mondjátok, hogy ez nem annyira érdekel engem. Mint inkább az, hogy miből fogom kifizetni a számláimat. Mint inkább az, hogy miből törlesztem a hitelemet. Hogyan fogom biztosítani a nyugdíjamat. Fiatalok, esetleg kivel randizzak? Kivel kössek majd házasságot? Milyen iskolát válasszak? Milyen foglalkozást válasszak? És ezek valóban fontos kérdések lehetnek a maguk idejében. De azért alacsonyabb rendűek, mert el fogják veszíteni az aktualitásukat, mihelyt megoldódtak. Vagyunk itt többen is, akik számára az iskola választás már nem egy aktuális kérdés. Vannak olyanok, akiknek a társ választás már nem egy aktuális kérdés, mert megoldódott. Meg az, hogy milyen munkahelyre menjek, hol dolgozzak, nem aktuális, már megoldódott. De ki mondhatja el azt itt közülünk, nekem már nem fontos az, hogy hogyan élhetek az Isten jelenlétében, hogy hogyan lehetek majd az örökké valóságban, ott a mennyben Istennel. Ki mondhatja ezt el? Ki mondhatja, hogy én már megkeresztelkedtem, én konfirmáltam, néha eljárok úrvacsorázni, úgyhogy pipa, nekem ez a kérdés már megoldódott. Egyikünknek sem oldódott még meg ez a kérdés, akik ma itt vagyunk. No, de akkor mégis, ki lakozhat az Isten jelenlétébe? Ki léphet majd be az ő jelenlétébe az örökké valóságban? Ki az, aki örökké boldog életet élhet? És meglephet minket a válasz, mert a Zsoltár író, ha észrevesszük, vagy észrevettük, a felsorolt követelmények közül egyiket sem egy vallási tevékenységnél jelölte meg. Nem azt mondta, hogy az, aki elvégzi a megfelelő szertartásokat. Nem mondja azt a zsoltáros, még a saját ószövetségi idejére nézve sem, hogy aki elviszi az úrházába a megfelelő áldozatokat. Aki felmegy a Jeruzsálembe legalább egy évben egyszer, és ünnepli ott azt az ünnepet. Nem ezek a válasz arra, hogy kilakozhat az Isten jelenlétében. Ha ezt lefordítom a mi mai nyelvünkre, akkor nem arról van szó, hogy mit csinálunk vasárnap, mint sokkal inkább arról, hogy mit csinálunk a hét többi napján. Az Isten népét ugyanis arról lehet megismerni, hogy hogyan élnek, amikor nincsenek a templomban. Hogy milyen akkora jellemed. Milyen vagy az otthonodban? Milyen vagy az iskolában? Milyen vagy a családodban, a barátaid között, a boltban, a munkahelyeden? Itt a második versben előkerült egy olyan szó, hogy aki fedhetetlenül jár, aki fedhetetlen. És ez nem egy bűntelen tökéletességet jelent, hanem a fedhetetlen szó következetességet, hitelességet, őszinteséget és egyfajta integritást takar. És azt mondja az ige, hogy az ilyen ember az hiteles és valódi. És az Isten jelenléte ezt kívánja. Hogy legyél fedhetetlen. Hogy legyél hiteles és valódi. És engedjétek meg ezért, én is hadd mondjam azt, hogy önmagában a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a templomba járás nem elegendő. Nem ezek kellenek önmagukban az Istennel való kapcsolathoz. Ezek valamit kifejeznek, nyilvánvalóan. De mit ér az adott szó, amit ilyenkor is teszünk, ha nincsen mögötte integritás, következetesség, és nem áll mögötte a te jellemed, hogy tartom magam az adott szavamhoz. mit ér akkor mindez? Ez tehát az első gondolat, hogy a fedhetetlenség nem a vallásos cselekedetekből, hanem a jellemünkből fakad. És ezzel lépjünk át a második gondolatra, kicsit mélyére ennek. A fedhetetlenség próbája az, amikor az ígéretünk megtartása már nem biztos, hogy kényelmes nekünk. Ezt mondta nekünk a Zsoltár, esküjét nem vonja vissza, ha kárt val is. Ezek súlyos szavak. Ma természetes, hogy az emberek akkor tartják meg a szavukat, hogyha a számukra előnyös. Akkor megtartjuk a szavukat. De hadd mondjak el egy történetet egy professzorról, aki nagyon szeretett volna annak az egyetemnek a rektorává lenni, ahol ő már évek óta tanított. És annak érdekében, hogy rektor lehessen, éjjel-nappal tanult, kutatásokat végzett, tanulmányokat publikált, konferenciákra járt, míg nem egy nap valóra vált az álma, és kinevezték az egyetem rektorának. A közvélemény nagy örömére is, és a diákok nagy örömére. Aztán eltelt néhány hónap, és mindenki megdöbbenésére a professzor lemondott. Miért? Egyszerűen csak annyi volt az indoka, hogy minden idejét innentől kezdve a feleségének szeretné szentelni. Az asszony ugyanis Alzheimer kóros lett, és hónapok alatt rendkívül gyorsan romlott az állapota. Olyannyira, hogy már a férjét sem ismerte meg, ha belépett hozzá a szobába. És mindenki azt mondta a professzornak, hogy azt a szegény asszonyt bárki tudja ápolni, olyanok is, akiket nem ismert azelőtt sem, teljesen mindegy neki, nem, hiszen a professzort sem ismeri, meg a saját férjét, nem tudja, hogy ki az. De a rektori hivatal, amiért olyan sokat küzdött, ezt nem biztos, hogy bárki betöltheti. És akkor csak ennyit mondott a professzor, igaz, hogy a feleségem már nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy ki ő. És számomra ő ugyanaz a csodálatos asszony, akit akkor láttam benne, amikor elvettem. És számomra a hivatásnál csak egy fontosabb dolog van, az ígéretem. És én akkor azt ígértem neki, hogy holtomig vagy holtáig mellette maradok. Tudjátok, testvérek, senkinek nem okoz gondot megtartani a szavát, amíg az neki előnyös. A kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a dolgok időközben megváltoznak, és a megígért cselekedetek már inkább veszteséget vagy kényelmetlenséget okoznak nekünk. Legyen szó a konfirmációi fogadalmunkról, házassági eskünkről, bármiről. És ez az integritás próbája, ez a következetesség és a jellem igazi próbája, hogy mi van akkor az adott szavaddal. A Zsoltáros azt mondja, hogy az istenfélő ember betartja a szavát, bármi történjék is. És lehetséges, hogy az itt ülő 25-50-60 éve, vagy akár nem ilyen kerek években konfirmált testvérek, még úgy konfirmáltatok, hogy azt is meg kellett fogadnotok, hogy holtig hűséges és áldozatra kész tagjai lesztek és maradtok a református egyháznak. Ez egy nagyon erőteljes fogadalom. Lehet nem is értettetek vele egyet, amikor ezt rátok kényszerítették. De ehelyett történt az, ahogy ma is láttátok, hogy ezek a fiatalok saját ígéreteket, saját bizonyságtételt mondhattak, hogy mivel tudjátok magatokat elkötelezni Isten mellett és a ti gyülekezetetek mellett. Lehetőséget kaptatok. Most lehet, hogy elkértétek a tavalyiakét, lehet, hogy megírattátok a ChatGPT-vel, vagy megfogalmazta az anyukád, én nem tudom, ha ez történt, így nagyon nehéz lesz következetes maradni a szavadhoz. Akkor nem biztos, hogy egy ritka kincs leszel, aki megtartja a szavát, aki a Zsoltár szerint soha nem inog meg, és lehet, hogy akkor inkább hátrébb léptél ettől a jellemtől, mint közelebb léptél volna. De mindannyiunk előtt ott van, és ott volt a lehetőség, hogy előbbre lépünk, amikor kimondunk valamit az integritásban, vagy hátrébb. A fedhetetlen ember az esküjében, a fogadalmában, az adott szavában akkor is kitart, ha az neki már nem kényelmes, és nem biztos, hogy előnyös. A zsoltáros erre mondja, hogy az ilyen ember nem inog meg. Miért nem? Mert az az Isten jelenlétében lehet. Íme tehát, testvéreim, a fedhetetlenség próbája az, amikor az ígéret megtartása már nem kényelmes számunkra. És hogyha tudtatok eddig követni az ige hirdetésemben, annyira szeretnék most a gondolataitokba és a szívetekbe látni, hogy vajon hogy érzitek magatokat ezeket hallva? Mit gondoltok? Felkavar benneteket? Dühösek vagytok? Vagy talán azt mondanátok legszívesebben, és alig várjátok a percet, hogy kimenjünk innen, és azt mondjátok, mit képzel ez magáról, ő talán ilyen ember? És ha hasonló gondolatok keringenek bennetek, én nagyon örülök ennek, mert akkor megérkeztetek velem együtt a harmadik pontunkhoz, ami a lényege ennek az egésznek. És ez a harmadik pont így szól, önmagunkban egyikünk sem képes ilyen tökéletes életet élni. De Jézus igazsága és fedhetetlensége a miénk lehet. Tudjátok, ennek a zsoltárnak a mércéje nagyon magas. És én csupán egyetlen egyet ragadtam ki belőle, ami a beszédünket, az eskünket illeti. És ha már ott felkavarodnak bennünk a dolgok, a gondolatok. Dávid az első vers kérdésére, hogy ki alkalmas ott lakni a te házadban, a te sátradban, Uram, 11 dolgot sorol fel. És én csak egyetlen egyről beszéltem. És még az a 11 sem egy mindenre kiterjedő lista, hogyha ezeket tételesen betartjuk, akkor készen vagyunk. Testvérek, ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondjuk, nem élünk ennek a zsoltárnak megfelelően egyikünk sem. Ha feltesszük is a legfontosabb kérdést, hogy ki lehet Isten házának, sátrának, jelenlétének a vendége, ki lakozhat ott, akkor a válasz az szörnyű. Mert valahogy az dobja ki, hogy senki sem alkalmas arra, hogy az Isten jelenlétében éljen senki. De tudjátok, a jó hír az, hogy Isten tudja ezt, és tudta régen is. És ezért küldte el hozzánk Jézust, az ő egyszülött fiát, aki tökéletes engedelmessége és bűntelen élete által számunkra is jóváírja Isten azokat a cselekedeteket. A Biblia azt mondja a római levélben, hogy az ő engedelmessége által sokan igazakká válnak. És tudjátok, Jézus nem csak példát adott, amikor itt járt köztünk, hanem a helyünkbe is lépett Isten előtt. Mind a bűneink tekintetében, mind az igazság tekintetében. Jézus az ő teljes engedelmességével lefette a 15. zsoltár mércéjét, és az ő engedelmesség és igazsága tiédnek is tekinthető. Hit által válhatsz ma már igazzá, és fedhetetlenné az Isten előtt. Mi nem tudjuk megugrani ezt a mércét, egyikünk sem. De Jézus megcsinálta helyettünk, Jézus megcsinálta értünk is. És azt szeretném, hogy megértsük, testvérek, nekünk nem jobb emberekké kell válnunk, hanem újjászületett emberekké. Az úgy történik, hogy hit által elfogadom azt, amit Jézus végzett, és ezzel belépek az ő munkájába. Isten válasza pedig az, hogy újjászült téged. És ezen a ponton kezdődik el a valódi változás. Itt kezdődik a változás. Majd Jézus követése formál minket olyan emberekké, akiknek azt tudja majd mondani életünk végén, jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, talán csak annyiban, hogy megtartottad a szavadat, talán, hogy fedhetetlen életet tanultál, talán, hogy volt integritásod, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután, jöjj és osztozz Urad örömében, ezt mondja az ige. Lefordítva az azt jelenti, jöjj és lakozz az Isten jelenlétében. És már meg is van a válasz a kérdésre. Kicsoda lakhat az Isten jelenlétében? Befejezem ezzel, testvérek, hogy az integritás, a fedhetetlen élet tesz alkalmassá az Isten jelenlétére, ezt mondja a zsoltár. De ez csak Krisztusban, újjászületett emberként lehet valódi és tartós a mi életünkben. Ezért arra kérlek most benneteket, vizsgáljátok meg az életeteket, mindenki egyesével, én is. Hű vagy-e a szavaidhoz, az ígéreteidhez? És gondolj vissza akár a konfirmációdra, akár egy keresztelőre, amikor megígérted, hogyan fogod nevelni és neveltetni a gyermekedet. Gondolj vissza a házassági esküdre. És ha bármi hibát találsz benne, amihez nem voltál hű, akkor mondd el Jézusnak. Kérd tőle, hogy legyen a te életedben is valósága az ő megváltása, az ő kegyelme, és adjon új életet. És formáljon olyan emberré, akinek a jelleme tükrözi az ő szentségét, aki nem inog meg soha, és aki az Isten jelenlétében lakozhat örökké. Amen. Jöjjetek most fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérünk téged azért, hogy elénk tárod a fedhetetlenség fogalmát, és arra a kérdésre, arra a nélkülözhetetlen kérdésre a választ, ki lehet a te sátradnak vendége, ki tartózkodhat a te szent hegyeden, ki lehet majd ott az örökké valóságban veled. Dicsérünk téged, Jézus, hogy te tudod, hogy is látod azt, hogy egyikünk sem képes ezt a mércét megugrani, de hálásak vagyunk, hogy te eljöttél, és a te tökéletes engedelmességed, kegyelmed, véred az, ami bevihet minket az Isten jelenlétében. Azért imádkozunk, ha találunk bármi kivetni valót a szavainkhoz való hűségben, ez már legyen elég ahhoz, hogy leboruljunk előtted, és azt mondjuk, rád van szükségünk, Urunk, hogy te ments meg, hogy te gyógyíts meg, hogy te, a te igazságod legyen a miénk, és te rád és rajtad keresztül tekintsen mi ránk az Isten. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a lehetőséget, hogy ma is nyitva áll a te ajtód előttünk, átszegzett kezeidet mutatott felénk, és abból a szeretet árad ránk. Köszönjük, ha jöhetünk hozzád, és arra kérünk most, hogy magunkban csendben elmondott imádságainkat is vedd kedvesen, hallgasd meg, és válaszolj te szent lelkeddel arra. Jézus Krisztus nevében. Amen.